15 óra van. Kedves hallgatóink, most emlékezzünk közösen az isteni irgalmasság órájára.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek a Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Az Isten irgalmasság üzenete. Részletek Szent Faustina Kowalska nővér naplójából. Készület a nővér mennyei születésnapjának 85. évfordulójára.
Kedves hallgatóink, a következőkben Faustina Kowalska nővér naplójából olvas fel Dér Gabriella színművésznő.
Faustina Kowalska, napló. Isten és a lelkek. Légy dicsőítve, ó magasságos szent háromság, most és minden időben. Dicsőítsen minden műved és teremtményed. Csodálják és hirdessék irgalmasságod nagyságát, ó Istenem. Le kell írnom lelkem veled való találkozásait, látogatásait különös pillanatában, ó Istenem. Rólad kell írnom, ki felfoghatatlan vagy az én szegény lelkem iránti irgalmasságodban. A te szent akaratod a lelkem élete. Attól kaptam az írásra utasítást, aki itt a földön, Ó Istenem, a Te helyettesed, aki szent akaratodat tolmácsolja nekem. Jézusom, Te látod, mély nehezemre esik az írás, hogy nem tudom világosan kifejezni azt, amit lelkemben átélek. Ó Istenem, leírhatja-e mindazt a toll, amire nem egyszer szavak sincsenek? De Te parancsoltad meg az írást, ó Istenem, és ez elég nekem. Megjegyzem, hogy zárdába lépésem óta azzal a szemrehányással illetnek, hogy szent vagyok. De ez a megjegyzés mindig gúnyosan hangzik el. Eleinte igen fájt, de később, ahogy érettebb lettem, nem törődtem már vele. Midőn azonban egy napon egy másik személy lett megsértve szentségem miatt, ez már igen fájt. Elkezdtem panaszkodni az Úrnak. Az Úr így válaszolt. Szomorkodsz emiatt, hiszen az vagy. Nem sokára magam fogom ezt benned feltárni, s a többiek ugyanezt a szent jelzőt mondják majd, de most már szeretettel. Emlékeztetlek arra, leányom, hogy valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra. Merülj el teljesen irgalmasságomban, dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot. Igyekezz ebben az órában elvégezni a keresztutat, amennyiben kötelességeid lehetővé teszik ezt. Ha ez nem lehetséges, kis időre térj be a kápolnába. Tiszteld irgalommal teli szívemet a legméltóságosabb oltári szentségben. Ha ez sem lehetséges, merülj el imában, ha röviden is, azon a helyen, ahol éppen vagy. Irgalmam tiszteletét kívánom minden teremtménytől, de legelőször is tőled, mert ezt a titkot legteljesebben veled értettem meg. Ó Istenem, mi nagy vágyódás fogott el ma utánad? Szívemet már semmi sem tudja betölteni. Ez a föld már nem adhat nekem semmit. Jézusom, oly erősen érzem a számkivetést, oly régen vagyok már itt. Ó halál, Isten követe, mikor hozod el már a vágyott pillanatot, amikor örökre egyesülhetek Istenemmel? Ó Jézusom, számkivetésem utolsó napjai legyenek teljesen legszentebb akaratod szerint. Egyesítem szenvedéseimet, keserűségeimet, magát a halálomat szent szenvedéseiddel, s felajánlom magamat az egész világért. Könyörgök Isten irgalmának gazdag kegyelméért, a lelkekért, főleg azokért, akik házainkban élnek. Erős bizalommal, egészen szent akaratodra bízom magam, hiszen csupa irgalom vagy. Utolsó óráimban irgalmad lesz mindenem, ahogy magad megígérted ezt. Légy üdvözölve, örök szeretet, édes Jézus, szívemben akartál lakni, üdvözöllek, dicséretre méltó istenség, ki lealacsonyodtál hozzám, és szeretettel jöttél szívembe a kicsinke kenyérdarabban. Üdvözöllek, Jézus, az emberiség soha el nem hervadó virága. Lelkemnek egyedül csak te számítasz. Szereteted tisztább, mint a liliom, s a veled való érintkezés kedvesebb nekem a jácint illatánál. Barátságod gyengédebb a rózsa illatánál, de erősebb a halálnál. Ó Jézus, felfoghatatlan szépség! Legjobban a tiszta lelkekkel érted meg magad, mert csak ők képesek hősiességre és áldozatra. Ó Jézus, édes, rózsapiros vére, nem esítsd meg véremet, változtass át, hogy tied lehessek, és tetszésedre szolgáljak. Tudd meg, leányom, hogy közöttem és közötted egy feneketlen mélység tátong, mely elválasztja a teremtőt a teremtménytől. De ezt a mélységet áthidalja irgalmasságom. Nem azért emeltelek fel magamhoz, mert szükségem van rád. Kizárólag irgalmamból ajándékozlak meg az egyesülés kegyelmével. Mondd meg a lelkeknek, ne emeljenek gátat saját szívükben irgalmasságom elé, mellyel hatni akarok rájuk. Irgalmam minden szívben működik, amely ajtót nyit neki. Amint a bűnösöknek, úgy az igazaknak is szükségük van irgalomra. A megtérés és kitartás egyaránt irgalmam kegyelme bennük. Akik a tökéletességre törekszenek, azok irgalmamat különösen dicsérjék, mert a kegyelmek özöne, amit rájuk árasztok, irgalmamból fakad. Kívánom, hogy ezek a lelkek irgalmamhoz való határtalan bizalommal tűnjenek ki. Magam foglalkozom az ilyen lelkek szentéválásával. Mindennel ellátom őket, ami szükséges szentségük eléréséhez. Irgalmamból egyetlen edénnyel meríthetnek kegyelmeket. Ez a bizalom. Minél jobban bízik egy lélek, annál több kegyelmet nyer. Nagy vigaszt nyújtanak nekem azok a lelkek, akik határtalanul bíznak, mert ezekre kiöntöm minden kegyelmi kincsemet. Örülök annak, hogy sokat kívánnak, mert az én kívánságom is az, hogy sokat adjak, mégpedig nagyon sokat. Ezzel szemben elszomorít, ha a lélek keveset kér, s a szíve beszűkül. Legjobban akkor szenvedek, ha képmutatással találkozom. Teremtőm, most értelek meg, hogy a farizeusok képmutatását szigorúan megrottad. Szívélyesebben beszélsz a megrögzött bűnösökkel, ha azok bűnbánó szívvel közelednek hozzád. Jézusom, most látom, hogy életem minden szakaszában veled együtt haladtam. Gyerekkoromban, ifjúságomban, a hivatás útján, az apostolkodásban, a táboron, az olajfák hegyén. Most a Kálvárián vagyok veled együtt. Szívesen hagytam magam keresztre feszíteni, s lám már a kereszten is vagyok. Még egy kicsit itt járok, kelek, de már a keresztre vagyok szegezve, s egyértelműen érzem, hogy a te keresztedből kapom az erőt. Te vagy nagy szenvedéseimben a kitartás. A kísértés szava azonban minduntalan megszólal. Szállj le a keresztről! Isten ereje megerősít, bár elhagyatottság, sötétség, különböző szenvedések ostorozzák a szívemet. Isten titokzatos kegyelme megerősíti. Ki akarom inni utolsó cseppig a kelyhet? Erősen bízom, hogy kegyelmed, miként az olajfák hegyén erőt adott, a Kálvária hegyén is támogatni fog. Jézusom, Mesterem, a kereszten egyesítem kívánságomat a te kívánságoddal. Teljesíteni akarom szent óhajodat. Kívánom a lelkek megtérését, hogy irgalmad megdicsőítessék. Kívánok az egyháznak mielőbbi dicsőséget, hogy tiszteljék az egész világon irgalmasságod ünnepét. kívánom a papok szentségét, kongregációnknak egy szentet, s hogy nagy buzgóság uralkodjék kongregációnkban Isten dicsőségére és a lelkek megmentésére. Kívánom, hogy házainkban egy lélek se bántsa meg Istent, s mindenki tartson ki a jóban. Kívánom a szüleim és egész családom részére Isten áldását. Lelki vezetőmnek adjon Isten különös világosságot és felismerő képességet, főleg Páter Andrásznak és Sopockó atyának. Különleges áldást kérek előjáróimnak, akiknek alá vagyok rendelve, főleg az általános főnöknőnek, Iréna anyának és Józefa újonc mesternőnek. Ó Jézusom, átfogom az egész világot, és irgalmasságot kérek részére. Ha azt mondod, Uram, hogy elég, mert szent akaratod már teljesedett bennem, akkor veled egyesülve lelkemet végtelen irgalmatba vetett bizalommal a mennyei atya kezeibe ajánlom. Irgalmad első dicsőítő énekét trónod zsámolyánál akarom énekelni. Téged sem akarlak elfeledni, szegény föld, bár érzem, hogy teljesen elmerülök Istenben, a boldogság tengerében. Ez azonban nem fog megakadályozni, hogy visszajöjjek a földre, a lelkekbe bátorságot önteni, s bizalomra hangolni őket Isten irgalma iránt. Istenbe olvadásom határtalan lehetőséget ad majd nekem. Mikor ezt írom, hallom a sátán fogcsikorgatását, aki nem bírja elviselni Isten irgalmát. Szobámban ide-oda dobálja a tárgyakat. Isten oly nagy erejét érzem magamban, hogy nem érdekel megváltásunk ellenségének dühesem. Nyugodtan írok tovább. Ó, felfoghatatlan isteni jóság! Véded minden léptünket. Szüntelenül magasztaljuk irgalmadat, mert nem az angyalokkal léptél testvéri közösségre, hanem az emberekkel. Minden bizalmunk benned van, elsőszülött bátyánk, Jézus Krisztus, igaz Isten és igaz ember. Szívem remeg az örömtől, midőn látom, milyen jó hozzánk, nyomorult bűnösökhöz az Isten. Szeretete bizonyítékául felfoghatatlan ajándékot adott nekünk, saját magát, szent fia személyében.
Kedves hallgatóink, részletet hallottak Faustina Kowalska nővér naplójából. Felolvasta Dér Gabriella színművésznő. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Hírek a Szent István Rádióban.
Holnap 10 órától érseki szentmisét közvetítünk az Egri Főegyház megyei találkozóról. Az ünnepi szertartás keretében Ternyák Csaba egri érsek megáldja a kívülről és belülről felújított egri székesegyházat. A szentmisét át élőben közvetíti a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Szintén szombaton 14 órakor mutatják be Magda Dávid Jézus csodatételei című oratóriumát. Ha a kormány azt szeretné, hogyha Magyarország, ahogy megnyerte az előző évtizedet, meg tudná nyerni az előtte állót is, jelentette ki a miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban, az észak-macedóniai Ohridból nyilatkozva. Orbán Viktor azt mondta, az a sok változás, ami az elmúlt időszakban bekövetkezett, megváltoztatta a világgazdaságot, és aki ehhez nem alkalmazkodik, a változások vesztese lesz. Új eszközökre, új módszerekre és gazdaságpolitikára van szükség, ez pedig a semlegesség, fejtette ki. Közölte, két blokk, egy nyugati és egy keleti alakul ki most, de Magyarország nem csatlakozhat egyikhez sem. A kormányfő jelezte, fontos a mai észak-macedón magyar kormányülés, soros uniós elnökségünk idején el kell menni azokba az országokba, amelyek a legnehezebb helyzetben vannak. Korábban Macedónia volt a neve, akkor a görögök, most észak-macedóniaként pedig a bolgárok blokkolják az uniós csatlakozásukat, pedig a terület a bevándorlás szempontjából is fontos, mert rajta fekszik az illegális migráció útvonalán. A külgazdasági és külügyminiszter arra kérte fel az ENSZ főtitkárt, hogy járjon közbe annak érdekében, hogy végre tárgyaljon egymással az Egyesült Államok és Oroszország. Szijjártó Péter kifejtette, a világ lassan 1000 napja él az ukrajnai háború árnyékában, és pontosan lehet tudni, hogy amerikai-orosz párbeszéd nélkül nem lesz lehetséges véget vetni a konfliktusnak. Az Egyesült Államok 5,5 milliárd dollár tesz elérhetővé katonai támogatásként az amerikai készletekből való lehívással Ukrajna számára a Biden kormányzat hivatali idejének lezárásáig, közölte Joe Biden. Az amerikai elnök a Fehérházban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalt. Biden a közleményét azzal zárta, az USA ellátja Ukrajnát azokkal az eszközökkel, amelyekre szüksége van, hogy megnyerje a háborút. Befejezte munkáját az országos műszaki irányító törzs. Erre azután került sor, hogy a Dunai árhullám levonult, közölt az országos vízügyi főigazgatóság az MT-vel. A magyar borászat minőségében, technológiai hátterében is megerősödött az elmúlt időszakban, ez alapvetően a fejlesztési, beruházási, támogatási programoknak köszönhető. Erről beszélt Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár a Bács-Kiskunvár megyei Izsákon egy szőlészborász fórumon. 58.249 hektár szőlőterület van az országban a július 31-i adatok szerint. Idén a becslések szerint körülbelül 2,93 millió hektoliter seprős újbor és must lesz. Az eddig betakarított mennyiség és a termésbecslések alapján biztosított a kukoricaellátás, behozatalra nem lesz szükség, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A Gabona Termesztők Országos Szövetségével, illetve a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségével közös közleményük alapján a majdnem 900 ezer hektáros termőterület alig több, mint a felén ért véget a betakarítás, pontos adatok ezért még nincsenek, az ugyanakkor már biztos, hogy sem mennyiségi, sem minőségi gondok nem lesznek. Ha mások bajban vannak, a magyarokra mindig számíthatnak, és a magyar segítség világszínvonalú, jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Hajdú Szoboszlón a Hunor mentőszervezet újra minősítési eljárásának záró ünnepségén. Rétvári Bence emlékeztetett, a szervezet egymás után harmadik alkalommal kapta meg az ENSZ Inszarag legmagasabb minősítését, amit háromszor csak az Amerikai Egyesült Államok mentőcsapata és a magyar mentőszervezet tudott megszerezni. A Hunor egyidejűleg két kárhelyszínen 10 napon át tud folyamatos munkát végezni önellátó módon. Egy hét alatt közel 260 szabálytalanul közlekedő kamion büntettek meg, és mintegy 150 millió forint bírságot szabtak ki az Építési és Közlekedési Minisztérium közúti ellenőrei a déli határnál. A hiányosságok és jogsértések sorában a legtöbb, összesen 94 eset a tahográfhoz kapcsolódott. Óránkénti 225 kilométeres sebességű széllökésekkel elérte Florida északnyugati tengerpartját a négyes fokozatú hurrikánnál erősödött Helene vihar, az idei szezon legerősebb trópusi ciklonja. A vihar már is 3 halálesetet okozott, több mint 1 millió háztartás maradt áram nélkül. Végül az időjárásról. Holnap alapvetően sok lesz felettünk a felhő, és egyre több felé hullik csapadék, a szél is felerősödik. A hőmérséklet szombaton hajnalban 16-17, napközben aztán 21-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vas Albert Magányosság erdejében című verséről a miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjaival Lóci Tamás atya beszélgált.
Laudetur Jézus Krisztus!
In aeternum, amen. Tisztelt rádióhallgatók, a miskolci Fráter György katolikus gimnázium képviseletében Boholy Boglárka, Szögecki Sára, Takács Máté és Pálinkás Máté mai beszélgető társaim. A versekről kezdett sorozatunk utolsó adásaként a mai adásba Takács Máté hozott verset számunkra. Mielőtt elkezdenénk róla beszélgetni, hallgassuk meg a költeményt.
Vas Albert Magányosság erdejében. Ez itt a magányosság erdeje. Itt én vagyok csak, én és valaki. Valaki, akit nem is ismerek. És aki mégis-mégis elkísér, akár meddig megyek. Valaki, akit mégsem ismerek. S van itt egy álmom, különösen szép, és különösen mégis fáj nekem. Valaki egyszer majd elém belép, és megfogja két tévelygő kezem, lecsókolja két könnyező szemem. Valaki majd az életem belép, aki százszor több, mint az életem. Van itt egy álmom, különösen szép, és különösen mégis fáj nekem. Ez itt a magányosság erdeje. Itt én vagyok csak, én és valaki. Valaki, akit nem ismerek, és akiről még tudnom sem szabad, bár jobban szeretem, mint magamat. Most hát ez volt a vers, és azért választottam ezt a verset, mert gyakorlatilag ez írja le legjobban az én Isten kapcsolatomat. Évek óta keresem Istent az életembe, ugye amióta már nem kisgyermek vagyok, de azt veszem észre, hogy nem tudok hozzá közelebb jutni, hanem inkább tulajdonságait ismerem meg, amelyek minél inkább megszerettetik őt velem, és erőt adnak, arra inspirálnak, hogy képes legyek más embereket is szeretni. Brenner János írta egyszer, ugye vértanú pap, hogy az Isten szeretete nem választható el a fele barát szeretetétől. Tehát, hogyha egy ember a fele barátaival sohasem találja a hangot, mindig összetűzésbe kerül velük, annak az lehet az oka, hogy Istennel nincs rendben a kapcsolata, és ugye az Isten kapcsolat hiánya pedig magányosságot okoz. Ez a világ pedig pont arra hajt, hogy elmagányosítsa az embereket. Gyakorlatilag ez a világ a magányosság erdeje, és azzal éri el ezt az állapotot, hogy túlhangsúlyozza az emberben az egót, az önmagát, az ént. Azt, hogy minden tőlem függ. Minden, amit el akarok érni, attól függ, hogy mennyire akarom. És ez a vers nagyon szépen rávilágít arra, hogy nem, az élet fabatkát sem ér. Kietlen, magányos, sötét, ha csak nincs benne valaki, aki százszor több, mint az életem, valaki, aki képes lenne neki értelmet adni. És hát az ember, ahogy nő felfelé, ugye elkezdi keresni a létének az értelmét, hogy nagyon szép meg jó, hogy vagyok, de ennek az egésznek akkor mi az oka? És hogyha megismeri Istent, és elkezd az ő útján járni, akkor Isten szépen lassan, úgy, hogy az ember képes legyen azt befogadni, elkezd az életébe értelmet önteni. Én emiatt választottam ezt a verset, de hát a ti gondolataitokra vagyok kíváncsi.
Ha szabad így fogalmaznom, azt hiszem nagyon jó húzás volt Vas Albertől, hogy a magányossághoz ugye az erdő fogalmát is hozzákapcsolta, mert hogyha egyfelől nézzük az erdőt, akkor ez egy olyan hely, ahol nagyon könnyen el tudunk tévedni, főleg, hogyha egyedül vagyunk. Ott van bennünk egy hihetetlen bizonytalanság, akár mondjuk olyan helyre érkezünk, ahol több ösvény is van, akkor ugye a döntés, a választás az, hogy merre folytatjuk az utunkat. És ott van az is, hogy mondjuk esetleg a sötét lesz, na akkor mi lesz velünk, hogyan jutunk haza. Végig ez az egyfajta bizonytalanság. Ugyanakkor, meg hogyha a másik oldalát nézzük, akkor meg az erdő, a természet pont az a hely, ahol igazából valójában meg tudjuk önmagunkat találni, és bennünkben azt a valakit, akit Istennek hívhatunk. Mert ott van egy olyan hihetetlen, tökéletes harmónia, ott találhatjuk meg az összes olyan teremtményt, élőlényt, akit Isten teremtett, és amelyet ember nem tud alkotni. És itt döbbenhetünk rá igazából, hogy mi is az életünknek, illetve ennek az egész világ mindenségnek az értelme, és hogy mi az az összhang, amikbe talán nekünk is, embereknek kéne élnünk.
Ahogy Sárinak, nekem is az erdő fogott meg először, de nekem az, hogy az erdőben ugye sok fa van, és sok élőlény, tehát hogyha mondjuk elmegyünk egy erdei kirándulásra teljesen egyedül, akkor sem kell félnünk, mert van más teremtmény, aki ott van körülöttünk. Lehet, hogy félünk tőlük, de szerintem nem kellene, mert Isten nem azért teremtette őket, hogy féljünk tőlük, hanem tényleg egy egész földet alkossunk velük, egy egész élőhelyet. És az életben is vannak olyan emberek, akikkel félünk, vagy akikkel nem szeretünk találkozni, de Isten úgyis úgy vezet minket, hogy találkozzunk velük, és hogy ne féljünk többet, hogy tőlük, hogy találkozunk velük, vagy beszélnünk kell velük, hanem tényleg az, hogy együtt élünk velük, mondjuk nap mint nap, vagy lehet, hogy nem nap mint nap találkozunk, csak egy hónapban egyszer, de mégis találkoznunk kell velük, és ugyanolyan, mint az erdőben a sok fa, mi is ugyanolyanok vagyunk itt a földön.
Az erdő egyébként is Vas Albertnél visszatérő motívum, vagy legalábbis a természet. Hát amennyire én ismerem, olyan túl sok művét nem ismerem, de az a pár, amit hallottam, abból azt szűrtem le, hogy Vas Albertnek fáj az a környezet, amiben él. Fáj benne az istentelenség, fáj benne a szeretetlenség, az igazságtalanság, és ezt a megbomlott emberi környezetet állítja szembe mindig az egészséges természettel. Tehát olyanok akár a meséi versei, hogy példázatok a természetből, állatvilágból, növényekből, és mindig azt tükröződik belőle, hogy ők még tudják, hogy hogyan kellene élni helyesen, meg jól, együtt, és mi emberek pedig nem. Ebbe persze beleszól Vas Albertnek a történelmi környezet, ugye a nemzetiségi meg nem értettség vagy kitaszítottság az életéből, meg a emigráns létezés is, de nagyon gyakori nála ez a természet és az erdő utáni sóvárgás, és megnyugvást is az ad neki, hogyha sétálhat az ilyen harmonikus környezetben.
Nyelvtanórán mostanában tanulunk úgymond azokról az eszközökről, amiket a költők használnak a verseiben, és szerintem az egyik legjobb az az ellentét. És azért, mert elénk állítja, valamikor homályosan, de valamikor teljesen úgy szárazon így a képünkbe mondja gyakorlatilag, hogy nesze, tessék, itt van ez az ellentét, döntsd el, hogy melyik vagy egyáltalán, vagy te hogy gondolod. És ebben a versben rengeteg ellentét van. Tehát eleve az, hogy megfogalmazza, hogy van egy álmom, különösen szép, és különösen mégis fáj nekem. Tehát, hogy milyen lehet az az álom, ami szép, és fáj nekem. Meg az a gondolat is, hogy ugye egy magányos helyen vagyok, de mégis ott vagyok én és valaki. Tehát azért az már mégsem annyira magányos. És ez szerintem fantasztikusan tükrözi magát azt, hogy mi játszódik le egy ember lelkében. Szerintem mi emberek vagyunk azok a lények igazából, akik az ellentétek és a teljes összevisszaságnak meg a zavarnak vagyunk a megtestesítői. Tehát egyszer ezt gondoljuk, másszor azt gondoljuk, és nagyon kevés alkalommal van szerintem, amikor kifejezetten azt tudjuk mondani, hogy na én most ezt érzem. Nem, mert mindig van bennünk valami kételkedés, vagy bizonytalanság, hogy nem lehet, hogy inkább mégis a másik. És igazából ez az, ami tökéletesen megtalálható ebben a versben, és szerintem ez a hihetetlen kiszámíthatatlansága az embernek abból van, hogy az Isten szabad akaratot adott nekünk. És ez a szabad akarat szerintem ez egy olyan hatalmas dolog, amivel egyszerűen sokszor nem tudunk mit kezdeni. Tehát, hogyha az Isten megmondja, hogy figyelj, ezt csináld, akkor az ember azt csinálja, mert az a feladata, mert azt mondta neki az Isten. De nekünk azt mondta, hogy nem, neked itt több választási lehetőséged van, többször el fogsz tévejedni, de neked az a feladatod, hogy igenis, megtaláld az utadat, és eldöntsd az ellentétek és a mindenféle érzelmek mellett, amelyek benned zajlanak, hogy melyik az az út, amit neked választanod kell.
Érdekes a versben az is, hogy milyen a szerzőnek a viszonya ehhez a valakihez. A harmadik sorban azt írja, hogy akit nem is ismerek, az utolsó előttiben pedig azt, hogy akiről még tudnom sem szabad. Mégis úgy tűnik a versből, hogy nagyon nagy a bizalma e felé, az ismeretlen valaki felé. És a valakinek is nagy a bizalma ő felé, mert azt írja, hogy elkísér akármeddig megyek. Mindannyiunkat sokan kísérnek az életünk útján, de azért nem akármeddig. Arra nagyon kevesen képesek, sőt teljes egészében talán senki az emberek közül, hogy bennünket akármeddig elkísérjenek. Ez ad egy titokzatosságot a versnek, és bár nem írja nagy vével, de gondolom mindannyian érezzük, hogy ez a valaki, ez az Isten lehet az életében.
Szerintem félelmetes az az érzés, amit mondjuk például az a sor mond ki, hogy ugye, aki mégis mindig elkísér, akármeddig megyek, valaki, akit mégsem ismerek. Tudja, hogy valaki ott van mellette, de mégse tudja, hogy ki az. Ugye megint egy újabb ellentét, egy gyakorlatilag egy homály, és azt gondolom, hogy nem csak mondjuk itt a költő, hanem mi magunk is rengetegszer vagyunk így, hogy az emberi voltunk miatt sokszor nem tudunk bizonyos falakon átlátni, nem tudunk valamiken túljutni, és sokszor talán mi akaratunkból, vagy egyszerűen mert emberek vagyunk, nem tudunk odáig eljutni, hogy megközelítsük az Istent. Tehát az meg már szinte teljességében mondhatni egy lehetetlen, hogy teljesen, tökéletesen megértsük az ő lényét. De hogy sokszor arra sem vagyunk képesek, hogy megértsük, ez szerintem megint csak azt tudom mondani, hogy nagyon szeretem éppen ezért a verseket, mert mikor így ilyet így kimond az embernek, valaki így ezt leírja, akkor kezd el ezen gondolkozni. És ezelőtt lehet, hogy nem jutott volna ez eszembe, ugyanakkor pedig most, hogy így visszagondolok így eddigi életemre, rengetegszer volt olyan helyzet, amikor igenis lett volna alkalmam őt minél jobban megismerni, és mégis kihagytam. Mert ott volt bennem az a félelem, amely talán az ókori keresztény emberekben is benne volt, az a hihetetlen, rettenetes, kegyetlen Isten kép, hogy na, azért ezt eddig nem. Tehát, hogy nem merünk elmenni egy apa-gyermek kapcsolatba, egy ilyen fajta szeretetbe. Letudjuk azzal, hogy ő a nagyfőnök, nem szabad, hanem igenis egy idő után már teljesen egy tökéletes szeretetnek kéne kialakulnia.
Mondjuk ezzel kapcsolatban csak azt tudnám mondani, hogy ebben igazad van, Sára, de nagyon nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, hogy ugye ne csak ez a hideg úr és szolga közötti szeretet legyen, hanem valami bensőségesebb, de ezzel rettentően könnyű elmenni olyan irányba, ami már helytelen, mert túl lazán veszi esetleg az Istennel való közvetlenséget. Tehát a mai ember nem érzi ezeket a határokat, főleg, hogy az életében ugye minden összemosódik lassan, főleg a jó és a rossz közötti határok.
Erről viszont eszembe jutott egy gondolat, melyet egy lelki gyakorlaton hallottam, úgy szól, hogy van bennünk valaki, aki mindent jobban tud, mindent jobban akar, és mindent jobban csinál, mint mi magunk. És ha erre rádöbbenünk, hogy az a valaki gyakorlatilag nem csak, hogy egy gyakorlatilag egy magányosság erdejében van velünk, hanem bennünk lakozik, és megtaláljuk őt, akkor onnantól képesek leszünk vele összhangban működni.
Így már sokkal érthetőbb, ez igaz. Kocsis Fülöp görögkatolikus püspökatyának is volt erről egy szép gondolata, hogy az ember gyakorlatilag akárhová megy, akárhol van, lehet ez börtön, vagy gazdagság, bármi, meg tudja szólítani Istent, mert ott van benne. Soha nem hagyja a saját lelkét lehelte bele.
Lelki gyakorlatoknak visszatérő motívuma, hogy Isten az, aki közelebb van hozzánk, mint mi saját magunkhoz. Jobban ismer minket, mint mi saját magunkat. Az is érdekes erről a valakiről, hogy bár személytelen a versben, sőt többször kitér rá a szerző, hogy akit nem is ismer, de ez a valaki mégis egyszer azt írja, hogy elén belép, aztán azt, hogy életem belép. És hát utána meg annyira egyértelmű dolgokat csinál, hogy megfogja, lecsókolja kezét, arcát, szemét, tehát ennél közvetlenebb már nem is lehetne szinte ez a valaki. Ismét megvan ez az ismeretlenség, és talán a legintimebb kapcsolat.
Ugye ott van benne az, hogy az ember állandóan tevékenykedni akar, valamit akar csinálni, tenni, alkotni. Ugyanakkor rengetegszer van, hogy eltévejedik. Most, hogyha arra gondolok, hogy én hegedülök már jó pár éve, és az elején klasszikus hegedűt tanultam. Ott akkor mondhatni egy kicsit lehet, hogy eltévejedett a kezem, mert utána jöttem rá, hogy nekem nem ezt kell csinálnom, hanem mondjuk átmenni mondjuk egy népi hegedűre, és még ott sem volt egészen tökéletes, mert talán tavaly találtam meg azt, hogy igen, nekem ezzel mondjuk előadásokat, vagy esetleg templomban való éneklésekkor kell nekem ezzel aláfestő zenét úgymond szolgálnom. És innentől kezdve, amikor a kezembe veszem a hangszert, rögtön eszembe jut, hogy na most már úgy tűnik, hogy megtaláltam a helyemet, és már nem tévejek sem erre. Hogy hihetetlen, ahogy az Isten ezt is megfogja gyakorlatilag, és irányítja a két kezünket, és mondjuk nem csak fizikálisan, és vezet minket, és megmutatja, hogy melyik az a hely, ahol neked jó lesz, hogyha, és nem csak neked, hanem másik embereknek is, hogyha használod. Én igazából úgy tudom elképzelni, hogy elkísér, hogy akár mondjuk úgy is, hogy ez a valaki, ez mellettem megy. És ennél gyönyörűbb dolgot az Istentől, hogy úgymond lealacsonyodik hozzánk, ennél gyönyörűbbet én el se tudok képzelni. Egy nagyon kedves barátom mondta egyszer, hogy volt egy időszak, amikor a testvéreim már nem tudtam olyan jól megértetni, amit szerettem volna. És azt mondta nekem, hogy ahol ő van, az most neki a csúcs. És neked kell úgymond egy kicsit lealacsonyod hozzá, neked kell azon a szinten beszélgetned vele, ahol mindketten kölcsönösen meg tudjátok érteni egymást. És hazamentem, elgondolkoztam rajta, és azóta sokkal-sokkal másabb lett a helyzet, nyilván pozitív irányba. És hogy az Isten ezt meg tudja tenni, hogy hozzánk is így úgymond lealacsonyodik pozitív értelemben, ebből fakad az, hogy őszintén és mindenről el tudunk vele beszélgetni, amiről csak szeretnénk.
Ebben a versben két sor nagyon utal arra, hogy Vasalbert számára ez az idegen nagyon-nagyon fontos valaki, nagyon fontos személy. Egyszer azt mondja, hogy százszor több, mint az élete, és a végén pedig azt, hogy jobban szereti, mint saját magát. És ugyanakkor az is megjelenik a versben, ennek a valakinek a cselekedeteivel, gesztusaival kapcsolatban, hogy jövő időt használ a szerző. Majd. Valaki egyszer majd elén belép, valaki majd az életen belép. Számomra ez azt tükrözi, hogy egy vágyat fejez ki a szerző talán. Vágyakozik az Isten után, és vágyakozik arra, hogy az Isten belépjen az életébe, megfogja kezeit, lecsókolja szemeit. És talán azzal, hogy vágyakozik rá, már meg is történik ez a dolog.
És annak ellenére, hogy egy kicsit szomorú a versnek a hangulata, végig ott érezhetünk egyfajta ürességet, tehát úgy ugye a magányt, ugyanakkor meg ezt a hihetetlen zavart, a végére valahol a fák sűrű lombja mögül előtűnik a napfény, és lezárja egy gyönyörű mondattal, hogy jobban szeretem, mint magamat.
Én szeretném megköszönni nektek, hogy kifejtettétek a gondolataitokat. Úgy érzem, hogy én ma nagyon sokat kaptam tőletek. Mindig megdöbbentő, amikor már csak ezekben az adásokban is látom, hogy egy-egy versről, amit valaki hoz, milyen sok dolog jut eszébe a többieknek, milyen sok értékes dolgot tudunk belőle közösen kibontani. Hát ezért jó a közösség.
Mai adásunkat és egyben a versekről szóló sorozatunkat egy imádsággal szeretnénk befejezni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Üdvözlégy, Mária,
kegyelemmel teljes,
az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen. Laudetur Jézus Krisztus.
In aeternum amen. Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Lóczi Tamás atya beszélgetett a miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjaival. A műsort Dankós Zsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!